Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, ez itt a mindennapi életszentség műsor, Dicsőfi Balázs vagyok. Mai adásunk témája a bőjt. Szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Pásztor István, keresztény üzletembert.
Köszöntöm én is szeretettel a kedves rádióhallgatókat.
És Gyurkó Józsefet, a metodista egyház nyugalmazott lelkészét.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatóit.
Műsorunkban lehetőségük van SMS-ben kérdéseket feltenni, vagy pedig telefonálni, hiszen élőadásról van szó. Telefonszámunk 061-374-0904, SMS számunk pedig 0670-866-5220. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Kedves testvérek, a bőjt egy nagyon izgalmas téma a Bibliát olvasó ember számára, és rákerestem a Szentírásban a bőjtre, vagy a bőjtre való felszólításra, és meglepődtem, hogy milyen kevés konkrét felszólítás található benne, hogy bőjtöljetek. Konkrétan arra a szóra például, hogy bőjtöljetek, egyetlen egy találat jön ki, méghozzá az Eszter könyvében, amikor ugye a zsidóknak mondja, hogy menjetek el és bőjtöljetek, értem, a Susánban található zsidóknak való felszólításban, illetve amikor arra a szóra keresek rá, hogy tartsatok bőjtöt, tehát egy konkrét felszólításra, akkor a Joel proféta könyvében található két igét találjuk. Az egyik Joel 1.14-ben van, aminek a szakasz címe a felhívás bűnbánatra, és így szól: ültsetek gyászt és sírjatok ti papok, jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok, gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái, mert megszűnt az étel és ital áldozat Istenetek házában. Tartsatok szent bőjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Tehát ez az egyik ige szakasz. A másik, ugyanúgy Joel profétánál, második fejezet 12, ami érdekes, a szakasz címe a felhívás megtérésre, szakaszban található, és így szól az ige: de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőjtölve, sírva és gyászolva, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Ki tudja, hát ha most is megbánja és áldást hagy maga után, hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak, fújjátok meg a kürtöt Sionon, tartsatok szent bőjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Testvérek, a kérdés úgy szól, hogy Isten hol és miért rendelte el a bőjtöt, mi az igei háttere, mi a célja, értelme és jelentése a bőjtnek. József testvér.
Hadd kezdjem úgy, hogy válságban van ez a világ, válságban van az ember, az egész vallásos világ, és bizony nagy bajban vagyunk. Azért, mert valamilyen módon nem találtuk meg, hogy a bőjt Istentől rendelt olyan megoldás, ami megoldaná azokat a problémákat, amiben most szenvedünk. Valójában sok lelki tapasztalattól menti meg, vagy így mondom, van távol az az ember, aki nem ismeri meg, hogy a bőjtel van kikövezve a tapasztalatok útja. Izgalmas, ha belegondolunk, hogy ha ezt a kérdést igazán ki akarjuk bontani, akkor egy hatalmas nagy tengerbe széles irodalma van neki, akár a protestáns vonalban, akár a katolikus vonalban, tehát mindenféleképpen, sőt, mint több a szélsőséges vonalban is. Ugyanis az a probléma az egész dolognak, hogy ma bejött az a helyzet, hogy nagyon sokszor arra gondolnak, hogy leszűkítik ezt a bőjtöt arra, hogy enni vagy inni. Tehát az étel vagy egy étrendváltozás. Közben itt egészen másról van szó. Sokkal mélyebb dologról van szó, tehát biblikusan is sokkal mélyebbről van szó. Ha a kezdetre visszamegyünk, akkor azt kell mondani, hogy a bőjt az nem más, mint az Isten vágya arra, hogy az ember valamilyen módon helyre tegye az Istennel való kapcsolatát. Egy olyan dologról van szó biblikusan is, amikor az Isten újra és újra arra akarja figyelmünket irányítani, hogy ő közeledik hozzám, de nekem is közeledni kell hozzá. És a hozzávaló közeledésnek az eszköztára a bőjt.
István?
Igen, én is a kapcsolatot szeretném kihangsúlyozni, és ezt is tapasztaltam meg, hogy amikor Isten engem bőjtre indított, akkor mindig akarta vele való még szorosabb közelséget. Az, hogy egészen közel húzzon magához, az, hogy én megismerjem az én uramat, az én teremtőmet, hogy tudjam, hogy mit vár el az én életemben, és hogy erre én tudjak reagálni. Tehát a bőjt számomra egy párbeszéd, egy dialógus, egyfajta felelet azokra az igékre, amelyeket én megértettem az ige hallgatás közben. Az Úr Jézus bár direkt módon nem hív fel bőjtre, de ugye van egy 40 napos bőjt, tudjuk jól a pusztában, és sokat gondolkodtam ezen, hogy ezzel mit kell kezdeni, és az úrvacsora szereztetés igében értettem meg, amikor azt mondja, hogy és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát az Úr tesz olyan dolgokat, amelyet nekünk követni kell, sőt, őt kell követnünk, amit ő tesz, és ő bőjtölt, és én minket ez indított, hogy az Úr Jézus bőjtölt, és mi is bőjtölünk azért, hogy rámutasson, hogy hol van hiba a vele való kapcsolatban, hol kell megtisztulni, mit kell elengedni, illetve mit kell megragadni.
József testvér, azt lehet tudni egyébként, hogy hol szerepel a Bibliában mondjuk először az, hogy bőjtölni kell, vagy a bőjttel kapcsolatos? Igen, mert nekem nagyjából úgy tűnik, mintha egyszer csak megjelenik a Bibliában, hogy az emberek bőjtölnek, de én nem nagyon találtam olyan igei szakaszt, ahol Isten szerzi mondjuk ezt a dolgot, hogy az emberek bőjtöljenek.
A Mózes harmadik könyvében, a 16. részben, magyarul, így mondom, a Levitikusban használja ezt, ahol az engesztelés napját Isten maga rendelte el, egy kötelező önmegtartóztatás napjaként. Így olvassuk, a 7. hónap 10-ként tartóztassátok meg magatokat, ne végezzetek semmiféle munkát, sem benszülött, sem köztetek tartózkodó jövevény, mert ez a napon végezzetek az engesztelést, hogy tisztítsátok meg magatokat, tisztuljatok meg a vétkeitökből az Úr előtt. Teljes nyugalom naplaja legyen ez nálatok, és tartsátok meg. Ez az önrendelkezés, és ez örökké való rendelkezésként írja az Isten ezt.
Sokan ezért is mondtad, hogy nem feltétlenül az étel megtartóztatásról van szó, hiszen igen, itt sem erről van elsősorban
igen,
szó, hanem...
Igen. Mert úgy azt kell látnunk, hogy valójában a Biblia a bőt súlyát arra teszi, hogy az embernek szüksége van Istennel a kapcsolat helyreállításával. És akkor ide nyugodtan visszamehetünk az Édenkertjére, hogy ott az ember elszakadt az Istentől. Uh-huh. És utána, ha megnézzük, akkor folyamatosan azt látjuk, hogy az Isten közeledik az emberhez, és az ember egy idő után már olyan távol van az Istentől, hogy ma se tudja, hogy mit kell csinálni. Hogyan lehet Istenhez közel? És az Isten erre adja ezt.
Köszönöm, ez egy jó zárószava is a következő kérdésnek, hiszen fölmerül a kérdés, hogy ma, itt a 21. században hogyan kell bőjtölni, mit kell tenni? Erre milyen látásotok van?
Ézsaiás próféta könyvére nagyon világosan beszél, hadd használjam itt rögtön Ézsaiás 58-at, amikor azt mondja, nekem az olyan bőj tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsájtod az elnyomottakat, az összetörsz minden jármot. Oszd meg a kenyeret az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosút, ha mesztelent rász, ruházd fel, és ne zárkózz el a testvéred előtt. Ha nem jársz kezdteléseid után, a nyugalom napja, megint itt van, az ember nagyon durván tud csinálni, képes a nyugalom napját is kettelésével, hadd mondjam így, megszegni. És ez az Istennek nem tetszik. És azt mondja az Isten, hogy bizony, ha nem teszed ezt, akkor nem fog feltámadni, akkor hiába csinálsz dolgokat, nem lesz válasz. Nem fogod azt hallani, mint ahogy az Ézsaiásban mondja, hogy itt vagyok. Kiáltasz, és azt mondja, itt vagyok. Tehát itt látható az, hogy az Isten igenis válaszolni akar az embernek, de az ember olyan messze van, és bizonyos szempontból az embernek szüksége van arra, hogy megértse, hogy itt a bőjt nem csak az ételtől való tartózkodás, hanem megfogalmazható az is, hogy az érzékszerveinknek minden skálájába jó bőtöt tartalmi, akár a szem, a fül, a száj, stb. Tehát, hogy milyen módszerről van szó, ez nagyon sokszor az van, hogy az embert világosan lássa azt, hogy nem azért bőtölök, hogy az Isten befogjam a szekerembe, hanem az a lényeg, hogy én magamat zabolázzam meg, dobjak el valamit magamtól, amit kedvelek, azért, hogy megértsem, ha ez lehet, ez egy étel is, mert lehet valamitől tartózkodom. Azt mondom, hogy nem eszem meg. De van, amikor megeszem azt, amit valamilyen módon nem tetszik, vagy nem akarok.
Köszönjük szépen. Istvánt is sokat böjtöltök, és többször is teszitek. Mit tesztek, hogyan tudjátok, vagy honnan tudjátok, hogy hogy kell ezt tenni?
Természetesen gyakorlati példából, tanításból, és annyira egyetértünk azzal, feleségemmel és családommal, hogy mi az ételböjtöt és az italböjtöt is gyakoroljuk. Tehát azzal nem értünk egyet, hogy valami keftelést elengedek arra az egy napra, erre az egy hétre, azért, hogy én a kívánság listámon a bizonyos kérések teljesítésére egyfajta eszközként használom a böjtöt, nyomatékot adok, hogy Isten lásd, nekem ez fontos, légy szíves, tedd meg. Tehát Isten annyira szívekvizsgáló, és annyira nézi, hogy mi az indítéka, mi a mély indítéka a szívemnek, és én hogyan közelítek hozzá. Tehát mi többféleképpen böjtöltünk, volt úgy, hogy 24 vagy 36 órás ételböj, tehát nem ettünk, csak ittunk, és tavaly kezdtünk el úgynevezett láncböjtöt testvérekkel, családtagokkal, amikor 24 órán keresztül nem ettünk és nem ittunk, és ez volt a könnyebb, meglepő módon.
Lukás 18-ban olvasunk egy ide ige szakasz, testvérek, amit nagyon jól ismertek, a vámszedő és a farizeus példázatát, amelyet maga az Úr Jézus mond el, és ott ugye így olvassuk, hogy a farizeus így szól, böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Miért böjtöltek kétszer egy héten a zsidók, és ez vajon ma ránk vonatkozik-e? József?
Én arra gondolok ebben a kérdésben, hogy a zsidó hagyomány nagyon keményen megfogalmazta ezt a bizonyos hétfő csütörtököt. Protestáns vonalban ellenben átmegy a keddis péntekbe ez a dolog, és én nagyon sokszor azt látom, hogy nem ez a lényeg, hogy hányszor böjtölök, hanem az a lényeg, hogy látom, hogy miért és mit kell tennem. Ha a cél az, hogy én valamilyen módon Istenhez közelebb kerüljek, hadd mondjak erre egy konkrét példát. Volt valaki, akit arra indított az Isten, hogy jobban megértsél engem, ahhoz menjál le bizonyos ételekről. És izgalmas, ahogy elkezdte ezt az ételtől való távoltartást, észrevette, hogy mennyire megtisztul az egész gondolkodása. És sokkal jobban vevő volt arra, amit az Isten lelke akkor mondott neki. De én nem igazán támogatom azt, hogy az étel, mert van egy betegség. Amikor valaki cukorbeteg, akkor ne böjtöljön. De úgy érzem, hogy van elembe, akár a szó, akár a szem, vagy sok minden. Tehát érzékszerű böjtek, gondolok.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert tegnap bibliaórát tartottunk Mosonmagyaróváron, és az egyik testvér éppen elmesélte, és ezt mesélte, hogy amikor megtérése előtt állt, és hát nagyon sokat olvasta a Bibliát, ő mindig úgy szokta olvasni, mondta el akkor a Bibliát, hogy fogta is, elkezdett reggelit készíteni magának, és akkor így, ahogy ette a reggelit, közben olvasta az igét. És többször kérdezték tőle más testvérek, hogy érted-e az igét, amit olvas, és mondja, hogy nem ért semmit, nem szól hozzá az ige, és megkérdezték, hogy hogyan olvasod a Szentírást, és mondja, hogy hát a reggeli közben, amikor eszem, ugye? És mondták neki, próbáld ki, hogy csendesedjél, ne egyél közben semmit, hanem vonulj vissza a te belső szobádban, és így olvasd az igét, és utána bizonságot tett, hogy elkezdte érteni, tehát nem szólt valóban az Úr az ige által, amíg egyéb más cselekedeteket vagy tevékenységet csináltak, de akkor te is egyetértesz azzal, illetve nagyjából ezt mondod, hogy ez egy lelki csendesség, egy lelki visszavonulás, az Úrral való kapcsolat mélysége el, és annak az elmélyítéséről szól elsősorban, és nem feltétlenül az étel megtartóztatástól. Ez is lehet egy eszköz, de nem feltétlen erről van szó.
Természetes. Nyilván, hadd mondjam így, hogyha valakinek problémája van az étkezéssel, meg a lassolással, akkor az is bőt, hogy én azt távol tartom magamat. De én úgy látom, és létfontosságú az, hogy tudjam, hogy én lelkileg mit akarok. És nem, még egyszer, nem az Istennek van szüksége a bőt, hanem kell nekem. És ezt nagyon szeretném, ha a szem előtt tartanánk.
István?
Amikor hitre jutottam, és feleségemmel összeházasodtunk 7 évvel ezelőtt, ránk szakadt az a tudat, hogy mi, nekünk bűneink bocsánata van, örök életünk van, de mi van a gyerekeinkkel, mi van a családtagokkal. És ez a bizonyságtétel, amit hallottunk egy hívő asszonytól, hogy elkezdett böjtölni a gyermekeiért. Hát mondom, Uram, ennél nincsen jobb eszköz, igen, nem, de hogy csináljuk, és mi is követtünk el hibákat, és akkor értettük meg, hogy először gyarló emberként kér az ember az Istentől, és nem mindegy, hogy hogyan csomagolom, hogyan gondolom, nem lehet kierőszakolni, hanem alázattal kérni. És aztán mi elkezdtük ezt másolni, és egy gyerek, két gyerek a négy közül hitre jutott, aztán a párjaikért, és leálltunk. És aztán az Úr megkérdezte, és a többi, és a hála, és akkor tanított az Isten, hát persze, hát amikor megkapok valamit, meg is illik köszönni, és akkor elkezdtünk hálát adni, és dicsérni az Istent azért, hogy azt a kegyelmet, amit nekünk megadott, megadja a gyerekeinknek is, és most már előre hálát adunk, hogy mindegyik az Úré lesz. Ebben is tanít az Isten, hogy ezért is lehet böjtölni és hálát adni.
Jóska?
Létfontosságú az is, hogy a böjtöt ne a kívülvaló ember lássa.
Erről Jézus beszél is,
igen. Világosan teszi, hanem itt van az, amit az előbb idéztél, hogy menj be a te belső szobádba.
Igen.
És nekem nagyon sokat jelent az, hogy még a farizeusok, azok azért csinálták, kiálltak az utcasarokkal, és úgy csinálták a böjtöt, meg sok minden.
Igen,
az,
igen.
Hogy, és ezért mondták, hogy vert a mellét, hogy ő kétszer
mindenki
böjtöl.
Lássa,
így
igen,
van.
Igen.
Így van. És valójában nagyon izgalmas, hogyha belegondoltok, akkor meg a rádió hallgatót is szeretném meghívni arra, hogy hadd mondjam azt, hogy a Máté evangéliumban Jézus ott a hegyi beszédnél világosan mondja. Amikor böjtöltök, akkor ne nézzetek komoran. És ne úgy, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy böjtölnek. Bizony mondom néktek, megkapják jutalmukat. Tehát az a lényeg, hogy titokban, és ne lássa, ne verjem én a mellemet ezt.
Ebben adódóan rögtön fölmerül egy kérdés, hogy az egyházak által elrendelt intézményesített böjt, akkor ez most mennyire felel meg ennek az értelmezésnek? Tehát amikor azt mondjuk, hogy na most akkor most van a böjt, és akkor tessék most, mint egy parancsóra, vagy mint egy kötelező jelleggel böjtölni.
Nekünk van gyakorlati megtapasztalásunk, tehát én egyetértek ezzel, hogy ne kürtöltessünk magunk előtt, és sokszor elszígyeltem magam, amikor a lányom rákérdezett, hogy apa, ugye böjtölsz, mert hogy mitől vagy ilyen komor. És megértettem, hogy valóban erre oda kell figyelni. De az is, amikor csoportban böjtölünk, vagy most megint benne vagyok egy 10-15 főből álló böjtcsoportban, amikor váltjuk egymást hetente, és valamilyen céllal, valamiért böjtölünk, akkor tavaly volt egy ilyen böjtcsoportunk, amikor azt mondtuk, hogy ne csak magunkért, ne csak a családért, hanem a gyülekezetért, a megújulásért, a megtisztulásért, és legfőképpen, amely minden gyülekezet fenyeget, az okkult háttérnek a lerombolásáért, és ez borzasztó fontosnak tartom, és böjtre hívtuk a testvéreket. És a lelkészünk azt mondta, hogy igen, testvérek, újra fel kell fedeznünk a böjtöt.
Előbb is előkerült ez az ige, és szeretném most a testvérek elé hozni, hogy a Máté evangélium a 9. fejezetben, ugye János tanítványa oda mennek Jézushoz, és megkérdezik tőle, hogy miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, te pedig és a tanítványaid nem böjtölnek. És ez a szakasz ugye úgy van felcímezve a Bibliánkban, hogy Jézus tanítása a böjtről, és úgy tűnik, hogy Jézus és a tanítványai nem böjtöltek, hiszen itt azt mondja, hogy böjtölhet a násznép, amíg velük van a vőlegény, majd böjtölni fognak, illetve gyászolhat a násznép, és majd böjtölni fognak, hogyha nem lesz velük. Máshol pedig, pont amit István, te is említettél, a megkísértés hegyére, amikor felmegy Jézus, ott pedig úgy olvassuk, hogy akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög, miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Hogy is van ez, testvérek? Most akkor Jézus böjtölt, vagy mégsem böjtölt, kell-e böjtölni, vagy sem a keresztény embernek?
Én nagyon szeretném mondani, hogyha itt Jézusra utalunk, akkor Jézus böjtje sokkal mélyebb volt, mint az, hogy ő nem evett kenyeret, vagy evett kenyeret. Ha belegondolunk, akkor az maga böjt volt, hogy eljött erre a világra. Elhagyta menny dicsőségét, lemondott róla, és bejött, felvette a mi emberi, hadd mondjam így, porsátor ruhánkat. Ez maga böjt. Ez egész földi élete böjt volt. És úgy érzem, hogy itt látható meg, hogyha mi le tudnánk mondani olyan dolgokról, ami igazán nekünk fontos,
ahogy ő lemondott, és a mennydicsőségéről,
igen, uh-huh. akkor valójában valamilyen módon közelebb kerülnénk az Istenhez. Mert távol tart tőlünk bennünket az, amikor mi teljesítményszerűen csinálok. És itt vagyok, amivel nem értek egyet, hogy jó lehet, úgy érzem, hogy az egyház egy segítséget akar adni az embernek azzal, hogy most van a böjti időszak. Készüljetek arra, hogy megértsétek a nagy csütörtököt, a nagy pénteket, és a húsvétör, amit már különben nem értitek meg. Csak ugye nyilván nem ad módszert hozzá. És én úgy érzem, Jézusra, ha nézünk, és igazán Jézust keressük, akkor megtaláljuk, hogy ő megmondja, hogy mi az, ami elválaszt bennünket ő tőle. Mert azt kell félretenni, ez a bőt.
Mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg az első zenei bejátszásunkat. Szeretettel köszöntjük azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódtak be az adásba. Ez itt a mindennapi életszentség vendégeinkkel, Gyurkó József metodista nyugalmazott lelkész testvérrel és Pásztor István keresztény üzletemberrel beszélgetünk a bőjtről. Kedves testvérek, ott hagytuk abba, hogy a bőjt jelentése és értelmezése úgy tűnik, mintha messze túlmutatna azon, hogy egy bizonyos időszakban csak nem eszünk húst mondjuk, ide is kialakul ez a hagyomány. Mit is kezdjünk, mit mondanátok ezzel a egyházi hagyományokkal kapcsolatosan, hogy hogyan kellene mégis méltón bőjtölni, esetleg ahogyan István közben beszélgettünk az imával kapcsolatosan, hogy ezt is valahogy helyre kéne tennünk magunkban, hogy mit is jelent ez.
Én úgy gondolom, hogy a bőjt az imával kéz a kézben jár. Ima nélkül a bőjt úgy gondolom, hogy nagyon keveset jelenthet, sőt átmehet egyfajta szokássá, hagyományá. Sokszor hallottam azt, hogy jön a húsvét, akkor nem eszünk csak halat, vagy most hús nem eszünk.
Egyébként ez baj? Tehát ebben van...
Bajnak nem baj, csak akkor inkább megkérdezem, hogy mi a motiváció megint. Hogy azért, mert ebben nőttem fel, ebben szocializálódtam, vallásos családban nőttem fel, vagy tényleg egy sokkal bensőségesebb célja van, a hála, vagy a kérés, és tudom, hogy kitől kérek, mert van élő megtapasztalásom az Istennel. És azt mondom, hogy vannak kéréseim, vannak gondjaim, és ezt én viszem az én Uramhoz, és én úgy élem meg a bőjtöt, hogy nekem ez egy olyan eszköz, mint egy pecsét. Uram, én ezt nagyon komolyan gondolom, ez számomra nagyon fontos. Az én gyermekeim megtérése és örök élete mindennél fontosabb. Nem tudok mást adni, adom azt, hogy megvonom a testemtől az ételt. A gyomrom az egy nagyon hisztis szerv, és az kéri a magáét, és én azt mondom, hogy Uram, te látod, hogy én szeretek enni, én ezt most oda teszem, és várok, hogy válaszolj.
Joel proféta könyvében két fejezet címet olvasunk, amikor felszólítást található a bőtölésre. Az egyik a tartsatok bűnbánatot, a másik pedig a térjetek meg. Jóska, ezt milyen összefüggésbe kéne ma megélnünk?
Úgy érzem, hogy az egyik a másiktól nem választható el, ugyanis ha igazán bűnbánatot akarok tartani, akkor rá kell jönnöm, hogy miért is kell bűnbánatot tartani. És a bűnbánatnak a bűn felismeréséhez létfontosságú, úgy érzem, a bőjt. Mert a bőjt valamilyen módon rávisz engem arra, hogy az Isten hogy lát engem, és minek lát engem az Isten. és ez egy létfontosságú dolog. De oda még visszakanyarodok az előbbi dologhoz, amit a Pista testvér mondott. Jézus maga mondja ezt, amikor ott az a beteg gyerek van, amikor lejönnek a megdicsülés hegyéről, és akkor ott tehetetlenkednek a tanítványok, már nem tudok mit kezdeni, és akkor jön az édesapja, és mondja, hogy hát Jézus, figyelj, ide hoztam a tanítványom, és nem tudok vele mit kezdeni, hát most csinálj már te valamit, hát a tanítványaid nem sokra mentek. És Jézus azt mondja, hozzátok ide hozzám. Itt van az első dolog. Hozzátok ide hozzám. És utána a tanítványok tehetetlenül, hogy mondjam, csődöt mondva mondják. Hát mi miért nem tudtuk? És Jézus akkor mondja ezt, amit mondja, szinte parancsként, hogy ez nem megy ki, csak imádság és bőt által. És ez egy létfontosságú. A kettő egy nem választható el. Én nem tudom képzelni, és most saját életemből hadd mondjak erre is visszatérve a Jóél dolgára, hogy való, én azt tapasztalom, hogy amikor én valamitről lemondok, akkor helyette imádkozom. És ez a lemondás, ez az én imádságomnak valamilyen módon megadja az Istennel való kapcsolatnak a légkörét. De ide tehető az, hogy a házas életről is beszél a bőtről. Azt mondja, tartóztassátok meg magatokat, azért, hogy az Úrhoz közelebb kerüljetek. De vigyázzatok, mert ennek veszélye is vannak.
Na, hogy megkísértessétek.
Igen, igen.
Nekem az az ige jutott eszembe, amikor a gutaütöttet viszik az Úr Jézushoz, és megbontják a tetőt, hogy közel vigyék az Úrhoz. Hát számomra most ilyen értelme is van a bőtnek, hogy bőt imával kézen fogva, én az akadályt, ami az én szerettem, vagy akiért bőjtölök, én ezen keresztül le akarom bontani, ami elválasztja az én szerettemet az Úr Jézus Krisztusra, aki tudja adni a szabadulást, a gyógyulást, a megkötözöttségekből, vagy bármilyen, illetve a megtérést. Ez egy csodálatos kép lehet, hogy akár így tetőt bontok.
Közeledünk is egy következő kérdéshez, mert valójában felmerül a kérdés, hogy mi a bőjt haszna, és most a haszonszó keresztény kontextusban általában nem szerencsés, bár az is érdekes, hogy amikor mondjuk olvassuk az igében, hogy némelyeket adott apostolokul proféták, ugye, és mindezt azért, hogy tehát haszonra, hogy a gyülekezetet építse, tehát hogy igenis a kegyelmi ajándékok is haszonra adatnak. Mi a bőjt haszna? Miért jó az embereknek, ha bőjtölnek, István?
Nagyon benne van ez a dolog. Szóval azt Ószövetségben hadd hozzam, mi a haszna? Hát Ninive megtartatik. Akkor jön egy, bocsánat, kicsit szerencsétlen proféta, elnézést, hogy így fogalmazom, hogy szóval a legrosszabb profétai vonalnak látva ezt az embert, és az ő sikertelensége, meg belső vívódása ellenére is egyetlen egy mondatot mond. Még 40 nap is elpusztul Ninive. És mit csinálnak? Egész Ninive zsákba és hamuba ölt, és valójában ott egy képet lát. Felveszi azt a ruhát, zsákba öltözik, és port szól a fejére. A zsidó hagyományban ez megvan, olvashatjuk az egyik, az engesztelés napját csinálnak ilyet, hogy levetik azt a ruhát, megszagatják a ruhájukat, és valójában azt jelenti, hogy az életem így elszakad. Egy szakadt élet. És port hint magára azért, hogy tudja, hogy hova tartozik. Portból vétettél, porrá vétettél.
A bűnbánat és megtérés.
Igen. Hát ez együtt van, ugye, hogy Jóélban mondod ezt a kettőt. Ez nagyon szorosan összetartozik. A bűnbánat és a megtérés nagyon szoros kapcsolata van egymással.
István?
Én úgy gondolom, számomra az Isten élmény, ami nagyon-nagyon fontos, az, amikor látom cselekedni és érzem cselekedni az életemben az Istennek a hatalmát, a szeretetét, és aztán látok akár ilyen bőjtös imával közben járni másokért, hogy új életet nyer, és azt mondom, hogy Uram, én porszem vagyok, és eszközöd lehetek, és köszönöm, hogy azt az eszköztárt, amit adsz, én azt használhatom, és jó célokra használhatom, és megajándékozol azzal az örömmel, hogy én láthatom a gyermekeimnek a megtérését, vagy éppen a gyülekezetemben valakinek a megszabadulását. Ez egy olyan élmény, ami még inkább oda forraszt engem az Úrhoz, a kereszthez, hogy oda kell vinni mindenkit gyógyulásra.
Kedves hallgatóink, önöknek mi a hozzászólásuk, mi a látásuk, hogyha bárkinek van kérdése a vendégekhez, vagy van a bőjttel kapcsolatosan valami rövid bizonságtétele, hívjanak bennünket. József testvér, valamit akartál még mondani?
Mert nem akarom kihagyni. Hisz valójában itt beszéltünk az Atyáról, Jézusról is, a Szent Lelket nem akarnám kihagyni, aki ebben nagyon bölcsen vezet. Ő a bölcsesség lelke. Ő megmondja, Ő teszi rá a kezét arra, hogy mi az, ha valakinek a tényleg a pocakjával van baja, vagy így mondom, akkor lehet, hogy arra. De valakinek a szájára teszi a kezét. És azt mondja, most hallgass. Vagy milyen sokszor a szem. Ma a fiatalok állandó annyi mindent, olyanokat néznek meg, amitől félelmetes. Vagy hadd mondjak még egy érdekes dolgot. Van az szaglásnak is egy bőtje. Én romáknál dolgoztam annak idején. És bemenni egy roma helyre. Hát úgy érzem, hogy bőt. Ez olyan illat van ott, hogy az embernek legszívesebben kijönne. De bőt az, hogy bemegyek, mert az evangéliumot oda viszem. És ez egy létfontosságú dolog. De ugyanígy a füllel kapcsolatban is hozhatom. Hát milyen sokszor olyat hallok meg, amit nem kéne. Be kéne dugni a fülemet. Vagy nem odafigyelni, vagy nem meghallani. Vagy milyen sokszor a szóra gondolok megint az, hogy hányszor mondok tovább olyan dolgokat, ami nem tartozik, megterhelem a másikat. Ráteszem, ahogy Ézsaiásról beszélem, hogy egy-egy mondattal ráteszek egy bilincset a másikra. Mert ha azt mondom, figyelj, nem mondd el senkinek, légy szíves. Jó, ezt hallgasd el, jó, ezt csak neked mondom. De rátettem egy bilincs. És azt mondja, ha ezt nem teszed meg, akkor majd izgalmas, amit a Ézsaiás mond. Akkor felragyog a te napod, mint a hajnalcsillag. És akkor elmond egy csodálatos áldást, sorozatot az Ézsaiásnál. Vezet az Úr. Hát micsoda nagyszerű dolog, hogy ha én odaadom magam, vezet az Úr. És azt mondja, és akkor gyönyörűséged lesz számodra az Isten. Olvasod az ígét, és csodálatos lesz számodra az Isten.
Sőt, nem is lehet nem áthallani a János evangéliumban, a 14. fejezet 21. versében, ahol Jézus meg úgy szól, hogy aki szeret engem, igen, és megtartja az én ígémet, azt én is szeretni fogom, és kijelentem magamat neki. Ugye, tehát, hogy szól az ige, tehát megtörténik a kijelentés.
Folytatja tovább, hogy nála lakunk.
Így van, ott meg már a Szentlélek.
És van egy énekünk, ami eszembe jutott, hogy mindig csendben szól hozzám az Úr.
Igen, nagyon kedves.
És ez annyira átéltem egy nyári tábor során, hogy valóban annyira el kell csendesedni a nagy zűrzavar, ami körülvesz minket a lüktető világban. Hagyj, hogy hívjam a kedves rádióhallgatókat egy egyszerű szójátékra, most eszembe jutott ez a böjtölök. Vegyük el a böjt szót. Mi marad utána? Az, hogy ölök. És amit a testvérem mondott, hogy én szóval, szemmel, szeretetlenséggel, testi elfordulással ölni képes vagyok. És nagyon kell, hogy az Istenre figyeljek, nagyon kell, hogy vezetést kérjek, és ha én a világosságban vagyok, akkor nem járok a sötétségben.
Hadd térjek még vissza egy gondolat erejéig Jézusnak azokra a szavaira, amikor azt mondta, hogy gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény, de jönnek majd olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor majd böjtölni fognak. József testvér, mit akart itt Jézus mondani?
Valójában Jézus világosan teszi azt ezzel, hogy távol vagyunk az Istentől. Uh-huh. És ezt a távolságot van olyan része, amit az Isten már eleve mindent elintézett ahhoz, hogy úgy fogalmazhatom meg, hogy ő közel, ennél közelebb már nem lehet jönni. Amikor az úrvacsorát emlegettétek, azt mondta, kenyérre és borrá lett számunkra. Magamhoz vehetem. De ahhoz, hogy ez méltó vegyem, ahhoz kell a bőt. És itt van, hogy bizony szükségünk van, mert a vőlegény távol van. És bizony mi magunk is, ha távol érzed magadat Jézustól, akkor vedd tudomás, hogy csendesedj el, és kérd a Szentléleket, Uram, mutasd meg, Szentlélek Isten, hogy mi az, ami távol tart tőled. Mutasd, és azt tegyen félre.
Nagyon jó. Kutattuk, hogy milyen háttere van a Bibliában a bőtre való buzdításra, és most megint csak így nyelvészként ízlelgetem az igét, azt mondja, hogy bőtölni fognak.
Igen.
Ugye ez a legyen szónak, az Isten teremtő szavának, amely azt mondja, hogy legyen világosság, és lett világosság. És ennek a jövő idejű kivetítése, Isten tudta, hogy a szükség, az elszakítottság, a bűnben, a világban, a különféle kísértések között élve nekünk meg fog születni az a vágyunk a jövőben, hogy akarjuk ezt a böjtöt, mint egy eszközt felvegyük, és éljünk vele, és jól éljünk vele.
Ide szeretnék még mondani, vasárnap a kananeusi asszonyról beszélek. A bőjt vetületéből. Ahogy ez a kananeusi asszony lemond a maga akaratáról. Szinte teljes mértékben. És azt mondja, hogy még a kutyák is Ha te kutyának tartasz engem, uram, nem baj, de morzsa elég.
Apostolok cselekedeteiben olvasunk egy ige szakaszt a 13. fejezetben. Ez áll az igében. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és bőjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Azt szeretném még utoljára megkérdezni tőletek, testvérek, hogy milyen esetben, milyen helyzetekben javasolt vagy előnyös a bőjt?
Hát mindenféleképpen olyan esetben, amikor érzem, hogy rászorultságban vagyok az Istennel, és kész vagyok mindent az ő kezére hagyni, és bízni, hogy akkor megérthessem, hogy ő mit mond. Mert ez a lényeg. Mert gyakorlatilag az ő vezetése nélkül nem lehet csinálni azt, amit itt az apostol is elmond. Igen, szükséges volt a bőjt. És nem tudjuk, az benne az érdekes, hogy nem mondja meg, hogy mibe bőtöltek, hogy nem ettek, vagy nem. Nem ez a lényeg. Uh-huh. Tehát azért mondom.
Nagyon érdekes, amikor készültem, elcsendesedtem, akkor kaptam Viberen egy üzenetet egy lelkész testvéremtől, ami összefoglalja talán ezt az egész eddigi elhangzottakat a bőtel kapcsolatban. Nagybetűkkel bőtölni nem kell. Uh-huh. Bőtölni lehet. A bőjt számomra szükség állapot. Miért van szükségem a bőjtre? Hogy rámutasson titkos bűneimre, képmutatásomra az emberek és Isten felé, hogy megtisztítson, hogy még krisztusibbá formáljon, hogy közelebb vonjon teremtőmhöz. Azt hiszem, minden benne van.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Zárásként szeretnélek megkérni József testvér, hogy imádkozzunk egyet, mind a hallgatókért, mind magunkért, hogy legyen helyes látásunk, és valahogy tudjunk helyesen bőjtölni ebben az időszakban, ami az elcsendesedés időszaka, hiszen hamarosan nagypéntek, és aztán a feltámadás. Imádkozzunk.
Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy amikor a földön voltál, te magad mutattad be, mi az igazi bőjt. Köszönjük, hogy magadba készítetted el számunkra azt, hogyha veled egyesülni tudunk a Szentlélek által, akkor tudunk igazán azzal az eszközzel élni, amit úgy hívunk, hogy bőjt. Add, Úr Jézus, hogy ne legyünk képmutatók, mutogatók, és ne legyünk olyanok, akik be akarunk téged fogni a mi szekerünkbe, is azért bőjtölünk, hanem add, hogy meg tudjunk tisztulni, és egészen közel tudjunk veled lenni, és egyesülni tudjunk veled a Szentlélek által. Amen.
Amen. Amen. Kedves hallgatóink, önök a mindennapi életszentség műsorát hallották. Vendégeim Pásztor István és Gyurkó József, valamint munkatársaim Csatóné Földes Andrea és Szállás György nevében búcsúzunk önöktől. Következő adásunk 4 hét múlva április 6-án, csütörtökön 20 óra 16 perckor jelentkezik. Témáink a zsidó húsvét és a keresztény húsvéti ünnepkör. Tartsanak velünk a következő alkalommal is. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Mindennapi életszentség. A keresztény ember kísértéseiről és kihívásairól beszélgettünk.